Vegyük fel a keresztet, javasolta Bogárdi Szabó István, búcsúzó dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának leköszönő elnöke a testület ciklus záró ülésén. Vajon mit jelent a reformátusok számára a kereszt, miért került le a református templomokról, és van-e reális esélye annak, hogy újra visszakerüljön? Ezekről a kérdésekről beszélgettem dr. Nagy Károly Zsolttal, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia docensével, kultúrantropológus.
Újra előkerült az a sokszor-sokszor visszatérő, nagyon sikamlós téma, hogy a reformátusok használjanak, vagy használhatnak-e keresztet, mint szimbólumot. Ugye a keresztről és nem a feszületről van szó. És hát most az elmúlt időszakban ez újra felszínre tört ez a téma, és hát a Parókia Portál készített erről egy összeállítást, amelyben önt is megszólaltatták. De hát kezdjük már el először onnan, hogy mit is jelent az egyházak számára, a vallási közösségek számára maga a szimbólum. Miből alakulnak, és mit jelentenek, mit képviselnek?
A szimbólumok általában valamilyen módon összegzik, főleg, hogyha identitás szimbólumokról beszélünk, tehát azokról a nagy szimbólumokról, amelyek egy-egy vallást vagy egy-egy felekezetet megjelenítenek, ami egy ilyen látható arca, azonosító jegye ugye a felekezetnek. Ezek a szimbólumok valamilyen módon összegzik azt, ami egy-egy vallásnak a lényege. Többnyire azt, amit az adott vallás saját magáról leginkább lényegi elemeként hát állítani vagy mutatni akar, és hát természetesen így adódik az, hogy a kereszténységnek a legalapvetőbb és legfontosabb szimbóluma a kereszt, hiszen Krisztus haláláról szól, és feltámadásáról a kereszténység bizonyságtétele.
Mi okozta azt, ha a történetiségét tekintjük, hogy a reformátusok elhagyták ezt a szimbólumot, tehát nem nagyon alkalmazzák, nem használják. Ugye valahol az evangélikusoknál azt hiszem megmaradt, de már a reformátusok egyáltalán nem használják.
Igen, az evangélikus testvéreink használják a keresztet, sőt az evangélikus egyházban a feszületnek bizonyos formája is használatban van, tehát nem azt a fajta feszületet használják, ami háromdimenziós, és a Krisztus teste van rajta a kereszten, hanem képi ábrázolásban használják a megfeszített Krisztust. Általában oltárokon szerepel náluk. Nálunk viszont abszolút ez semmi ilyen formában nem szerepel. Ennek nagyon sok oka van, vagy nagyon összetett inkább az okoknak az a hálózata, ami idáig vezetett. Az egyik legfontosabb talán az, amire egyébként sokszor szoktak is hivatkozni, hogy az ellenreformáció, hogy így mondjuk a keresztjegyében történt, és nagyon sok esetben, amikor arról olvasunk, hogy az uralkodói hatalommal megtámogatott katolikus restauráció beteszi a lábát egy közösségbe, akkor ott az ilyen szimbólumokon keresztül mutatják meg az egymással szemben álló felek, hogy mégis melyik vallás az erősebb, vagy melyik közösség az erősebb, melyik hatalom az erősebb. És nagyon sokszor történik az, hogy köztereken keresztet vagy feszületet állítanak föl egy protestáns településen, jelezve azzal, hogy elfoglaljuk a települést. Ugyanez visszafele is érvényes, tehát amikor egy templom gyülekezete, közössége egy hosszabb folyamat eredményeként protestánssá, reformátussá lesz, akkor többnyire az egyik dolog, amit eltávolítanak a templomból, az a feszület. És ez azt jelenti, vagy azt eredményezi, hogy egy idő után a feszület az egy ilyen, hogy is mondjam, demarkációs vonallá válik a katolikus és a protestáns református közösségek között, a feszület használatának a kérdése, és ez tulajdonképpen kiterjed, vagy ráragad a keresztre is. Hiába a kereszten ugye nincsen korpusz, tehát ezt igazából nyugodtan lehetne használni, mert semmifajta teológiai vagy bibliai okunk nincsen arra, hogy ne használjuk a keresztjelét református templomokban, vagy református kegyességben, vallásgyakorlatban. De ez a történeti tapasztalat, hogy ez egy demarkációs vonal lett a két közösség között, ez ráragad a keresztre is, és ezért tartózkodunk többek között ezért a keresztnek a használatától.
Ugye ez, amit példát mondott, az elsősorban történelmi társadalmi jelenségek vagy folyamatoknak az eredménye, de az egy érdekes gondolat, és nem is biztos, hogy meg tudjuk válaszolni most, hogy tehát van egy olyan jelkép, amely ősidők óta jelképezi a kereszténységet. Na most, hogy mondjam, az isteni vagy a bibliai dolgokhoz mérten igazából jelentéktelen társadalmi események során kidobhatunk-e egy ilyen fajta jelképet, vagy mellőzhetünk-e inkább, talán ez a szó jobb rá.
Hát a kereszténységnek nem csak a kereszt a jelképe, hanem tudjuk, hogy ősidők óta használatos a hal is jelképként, vagy vannak más jelképek, amik használatosak, ugye a református templomok tetején és kvázi felségjelzésként ott előfordul a kakas például, ami szintén egy régi, jól lehet nem a kereszténységet jelképező, de keresztény jelkép. Hát ez egy jó kérdés, hogy kidobhatunk-e, de itt nem annyira a kidobásról van szó, mert hogy a keresztnek a tisztelete egy ilyen szellemi típusú tisztelete, ez azért megmaradt a protestánsok és a reformátusok között is, csak nem használjuk látható jelképként. Egyébként reformátusok nagyon-nagyon kevés látható jelképet használunk, tehát nálunk egyáltalán a jelkép használat egy, ha akarom azt mondom, hogy visszafogott, ha akarom azt mondom, hogy szegényes. Tehát itt nem annyira a kidobásról van szó, inkább arról, hogy azért a kereszténység, akárhogyan nézzük is, mindig konkrét közösségekben válik megtapasztalhatóvá, konkrét közösségek kereszténység megélésében mutatkozik meg, és az, hogy hogyan éli meg egy konkrét közösség a saját kereszténységét, az függ attól, hogy milyen közösségek vannak mellette. És egy vallási közösségnek, mint általában mindenfajta társadalmi csoportnak az elemi igénye az, hogy elhatárolja magát a másik társadalmi csoporttól, jelezze valamivel a különbözőségét a másik társadalmi csoporttal szemben, és az egyik ilyen lehetőség a szimbólumoknak a használata.
Amikor békeidő van, tehát nincs járvány, akkor ugye nagyon sok konferenciát szervez, ezek közül az egyik már nagyon régóta futó és stabil, ez a kegyességi konferenciák sorozat, és ebben gyakran és szívesen nyúl ehhez a témához az előadókon keresztül, tehát olyan előadókat hív meg, akik sokat beszélnek ezekről, amik inkább ugye közösek voltak a mi egyházaink, illetve istenhívő közösségek között. Miért szervezi szívesen ezeket a témákat ilyen fórumokra?
Ennek több oka van, az egyik oka az, hogy a kegyesség konferenciákon sok olyan témát veszünk elő, amiről egyfelől azt gondoljuk, hogy tudjuk, ismerjük, miénk, betéve tudjuk, hogy mit jelent és miről szól, az imádságtól kezdve a szimbólumoknak a különböző használatán keresztül, sok minden másig, amelyekről aztán, hogyha kicsit megkapargatjuk a felszínt, akkor kiderül, hogy hát nem is biztos, hogy annyira tudjuk. Éppen most foglalkozom egy nem a kegyesség konferenciákhoz kapcsolódó, egy másik felkérés kapcsán futottam bele abba, hogy vajon honnan ered a reformátusoknak az imádságnál alkalmazott sajátos kéztartása, az, hogy összekulcsolják a két kezükét és a 10 ujjukat, és hát őszintén szólva, akármennyit olvasok utána, sehol nem találom az eredetét. Nagyon szép értelmezéseket tudunk rámondani, meg nagyon jól kezeljük szimbólumként, de hogy tulajdonképpen mit jelent, arról halványlag gőzünk nincsen. Ugyanígy egyébként az imádságnak ez a két tenyeret egymással szembefordító kéztartása is, ennek az eredete is homályba vész. Tehát azt viszonylag kevesen tudják, csak azok, akik történészként vagy antropológusként foglalkoznak a témával, hogy ez bizony a hűbéreskünek a formájából következik, és hát nem különösebben fennkölt az eredete ennek a gesztusnak, és a világi és az egyházi hatalom összekapcsolását, és mind a kettő előtt való meghajlást, megalázkodást jelentette ez a kéztartás. Míg jóval korábban ugye az ősi keresztények széttárt kézzel és felfele fordított tenyérrel imádkoztak. Tehát az egyik oka ennek az, hogy azt, ami a miénk, ugye Simone Weil mond valami ilyesmit, hogy meg kell tanulnunk rácsodálkozni, értékelni azt, ami a miénk, hát erről szól a kegyesség konferencia egyrészt. Másrészt pedig arról szól, hogy minél mélyebbre ásunk le a saját identitásunk rétegeiben, annál inkább rájövünk arra, hogy azok a dolgok, amelyek elválasztanak bennünket más keresztény közösségektől, nem annyira teológiai okokkal magyarázhatók, mint inkább társadalmi okokkal. Tehát megint csak a térdelve való imádkozás például egy ilyen szintén demarkációs vonal mondhatni. Úgy gondoljuk, hogy ugye református ember még az Isten előtt se hajtja meg a térdét, annak ellenére, hogy azért ismert és tudott, hogy ma is vannak olyan református közösségek bizonyos földrajzi területeken, amelyek alkalmazzák a térdelve való imádságot. Tudjuk, hogy Calvin térdelve imádkozott, tehát ez a református vonalnak is, a protestáns vonalnak is része a kegyesség gyakorlásának. Mégis azt gondoljuk, hogy hát ez valami katolikus szokás. És ebben a szokásban is ugye úgy gondoljuk, hogy elhatároljuk egymástól magunkat, holott aztán kiderül, hogy bizony abban, hogy a reformátusok és a svájci iránynak a követői hát elhatárolódtak a térdelve való imádkozástól, nagyon vastagon politikai okai voltak, és ezek a politikai okok a puritanizmuson keresztül és a puritanizmus körüli harcokon keresztül szűrődtek be Magyarországra, és okozták ezt az eltérést, vagy ezt a konfliktust. Tehát a kegyesség konferenciáknak egy nagyon fontos célja az, hogy ezekre az okokra rátaláljunk, ezek mögé ássunk, és megtaláljuk azt, hogy egyfelől konkrétan és tisztán meg tudjuk fogalmazni a teológiai gondolatokat, a teológiai különbségeket, mert azokról már lehet beszélgetni. amikor tisztán látunk valamit, arról lehet beszélgetni. Amíg ezek a kulturális, politikai, gazdasági, én nem tudom milyen ellentétek azok, amik meghatározzák a gondolkodásunkat, azokról nehéz beszélgetni, mert úgy érezzük, hogy fú, most az identitásunkat valahogy nagyon milyen érinti, és hát tényleg nem térdelünk le, mi nem vetünk keresztet, nem használunk keresztet, mi nem csinálunk ezt, nem csinálunk azt, nem csinálunk amazt. És sokan vannak velem együtt, akik azt mondják, hogy néha a református identitás kimerül abba, hogy nem katolikusok vagyunk. A célunk az, hogy ennek nagyon-nagyon-nagyon a mélyére menjünk le, eljussunk a teológiai gondolatokig, megértsük azt, hogy a teológiából hogy lett történelem, teológiából hogy lett kultúra, hogy lettek társadalmi folyamatok, és ezek a teológiai gondolatok alapján beszélgessünk az bennünket elválasztó kérdésekről, mert akkor hát, ha kiderül az, hogy ezek nem is választanak el bennünket.
Hogy visszatérjek utolsó kérdésemben az első kérdésemre, mennyire reális ma, hogy egyáltalán komolyan szóba kerüljön az, hogy például egy református templomba, vagy esetleg sírkőre, vagy énekeskönyvre, vagy bármire rákerüljön ismét a kereszt, ami református?
Hát erre lehetne az a válasz is, hogy abszolút aktuális, meg lehetne az a válasz is, hogy abszolút nem aktuális. Nem aktuális abban az értelemben, hogy azért érdekes kérdés az, hogy miért most vetődik föl ez az egész probléma. Miért így hirtelen, szinte a semmiből vetődött föl, és hogy milyen mondjuk társadalmi folyamatok, politikai gondolkodás és hasonlók vannak mögötte. Tehát nem én vagyok az egyetlen, aki erre rákérdez. Az internet szerte, különböző folyóiratokban, napilapokban is lehet olvasni azt a háttérgondolatot, hogy hát ebben nem annyira a keresztény felekezeteknek az egymásra találása van benne, mint inkább a jelenlegi kormánynak a keresztény kultúrát erősíteni kívánó stratégiája, mögé való beállás, aminek a jelképe lehetne így a keresztény felekezeteket egyesítő kereszt. Én azt gondolom, hogy az alapvető kérdés az, hogy tisztán és egyértelműen kommunikáljunk ebben a kérdésben, és ne csináljunk megint politikát a vallásból. A másik része a dolognak viszont az, amit és hosszú-hosszú évekkel ezelőtt Kósa László professzor úr fogalmazott meg nagyon egyértelműen, és nagyon jól, amikor a református identitásnak az alapvonásairól írt, és hát azt mondta, hogy sok-sok olyan alapot vonása van a református identitásnak, amit így görgetünk magunk előtt, de tulajdonképpen okafogyottá vált, hiszen azok a szabadságjogok, amiért a protestánsok harcoltak, azok beépültek az alaptörvénybe, az alkotmányba, részei a mindennapi életünk szabadságjogainak. Magyarország függetlenségéért lehet ugyan harcolni más tekintetben, de egyébként ugye az a fajta függetlenségi gondolat is okafogyottá vált, ami a protestánsoknak, reformátusoknak nagyon fontos volt. Ugyanígy a vallásszabadság kérdése igazából nem probléma ma már. A magyar nyelv, magyar kultúra éltetése, használata megint csak teljesen természetes. És így eljutunk odáig, hogy egy kicsit úgy kifulladunk. Tehát, hogy nem nagyon tudjuk meghatározni, hogy miben is, mitől is református, ami református, és akkor maradunk ezeknél az egymástól elválasztó ilyen kulturális szignáloknál, hogy na akkor ebben látjuk, hogy mi reformátusok vagyunk. És Kósa professzor úr valami olyasmit mondott akkor, vagy írt akkor, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem azokat a dolgokat keressük, és nem azokra a dolgokra hegyezzük ki a gondolkodásunkat és az identitásunkkal kapcsolatos stratégiáinkat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Hiszen valljuk be, hát ugye Magyarországon akármennyire keresztény társadalomról beszélünk, de a kereszténység lassan igen erősen kisebbségbe szorul, akármelyik történelmi felekezetet nézzük, sőt, hogyha az új vallási mozgalmakat hozzáveszünk, akkor is. Ezt kell mondanunk, tehát ideje lenne annak, hogy a keresztény felekezetek egymásnak a testvériségét keressék elsősorban, és én azt gondolom, hogy ennek viszont nem nagyon lehetne más szimbóluma, mint a kereszt.
Kedves hallgatóink, a reformátusok kereszt használatáról, illetve annak mellőzéséről, ezek okairól beszélgettem az imént dr. Nagy Károly Zsolttal, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia docensével, kultúrantropológussal.